munkatársát és kedves feleségét, Nagyné Dékány Juditot, aki egészségügyi intézményben kutatási asszisztens. Először Pétert szeretném kérdezni, aki vallásos családban nőtt fel, eredeti szakmája biológia, rajzszakos tanár, grafikus. Beszéljen saját életéről, családjáról.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy olyan családba születtem, ahol mindkét szülőm, illetve a felmenőim is katolikusok voltak, és a 20. század történelmi viharaiban is megőrizték a hitüket. Én úgy láttam, hogy a döntéseikben, az élethez való hozzáállásukban, a nehézségekben nagyon nagy erőt jelentett számukra az Istenbe való hit és az egyházhoz való ragaszkodás. Így nagyon sok drámán és tragédián keresztül is idős korukban derűvel és az élettel betelve öregedtek meg, illetve fejezték be az életüket. Jól lett egzisztenciálisan, azt lehet mondani, hogy olyan sokra nem vitték, mégis a családba fektetett nagyon sok energia, az idejük és minden erőfeszítésük nagyon sok kézzelfogható gyümölcsöt hozott. Nyilván ez meghatározó volt számomra is, de gyerekkoromra azt mondhatom, hogy inkább jó törvénykövető módjára, betartva a vallásos szokásokat, egyházi előírásokat nevelkedtem, és bár én sokszor hallom, hogy abban az időben nem lehetett szentmisére járni, én amióta az eszemet tudom, és amióta a kisiskolás koromba beirattak szüleim hittanórára, mindig is jártam egészen felnőtt koromig, és ráadásul a hozzánk legközelebb eső plébániára. És ide jártunk hétvégenként szentmisére, ünnepeken szentmisére. Soha nem éreztem azt, hogy ez szüleimnek milyen teher, vagy milyen lemondással járt. Számomra ez mindig is természetes volt. Az egy más dolog, hogy amikor felnőtt lettem, akkor azért sok mindenre szembesültem, hogy szüleim azért komoly egzisztenciális lehetőségeket hagytak ki, hogy a hitükhöz jobban ragaszkodtak, mint az akkori társadalmi politikai elvárásokhoz. Így volt, hogy szép lassan a hitben növekedve eljutottam ahhoz a kérdéshez korán felnőtt koromba, hogy akkor számomra mit jelent ez a hit. És amikor nehéz élethelyzetbe kerültem, vagy komoly döntések elé, egész konkrétan néhány kudarc ért a akkor egyetemi felvételik kapcsán, akkor kellett elgondolkoznom azon, hogy számomra mit jelent a hit, mit jelent Isten jelenléte ebben a világban, és konkrétan az én életemben. Ekkor volt egy hosszú Isten kereső időszakom, amikor, ha úgy tetszik, mindent egy lapra tettem fel, és úgy voltam vele, hogy ennek a legfontosabb kérdésnek kell először a végére járnom, hiszen minden más döntés ezen fog állni vagy bukni, hogy mit gondolok a világról, benne az életemről, életről, halálról, és ennek az egyik sarokpontja az, hogy van-e Isten, és ha van, akkor megismerhető-e. Ekkor már családunk volt, és két gyerekünk, úgyhogy többen aggódva nézték ezt a veszőfutást. De azt kell mondjam, hogy 3 év küzdelem után végül is nem én találtam meg Istent, hanem Isten talált rám. És egészen konkrétan azt éreztem a szívemben, hogy azt mondja, hogy annyira rohantál, hogy alig értelek utol. Ez számomra egy fordulópont volt, és innentől kezdve mondhatom azt, hogy felnőtt lettem a hitben, és tudom, hogy miért vagyok keresztény, tudom, miért vagyok Krisztus követő, és tudom, hogy miért vagyok katolikus. Hiszen ez is egy feltétel volt, hogy ahol Isten jelenlétével találkozom, ott fogok maradni. És számomra ez lesz a pecsét. Úgyhogy egy nagy kört futottam a katolikus egyházból elindulva, és megérkeztem a katolikus egyházba. És számomra ez egy életre szóló élményt jelentett, és egy egész életemet meghatározó döntést, és tudom, hogy kinek hiszek. A tanári szakmát tekintve elmondhatom azt, hogy ez nekem csak a B-tervem volt. Egy másik tervem nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, bár úgy éreztem, hogy minden erőt és minden fáradtságot bele fektettem abba, hogy elérjem. Nem sikerült. Ma már úgy látom, hogy nem is volt időszerű, és nem is volt jó elképzelés, tehát egy percig nem bánom. Ugyanakkor a tanári pályám mellett folyamatosan grafikusként is tevékenykedtem, ahogy nőtt a család, úgy folyamatosan szükség volt arra, hogy a feleségem Judit otthon tudjon maradni a gyerekekkel, hogy egyéb bevételi források után is nézzek. Így olyan terveim is valóra váltak az életem folyamán, amik csak a C meg a D terv volt, És így nagyon sok illusztrációs, grafikai munkát végezhettem, ami nagy örömet és egyfajta kreatív tevékenységet jelentett számomra. Ezekben a feladatokban és ezeknek a munkák során is nagyon sokszor kerültem olyan élethelyzetbe, amikor nagyon élre állított helyzetben döntenem kellett a hitem és a szavaimmal tett tanúságom és az egzisztenciális kérdések, egész konkrétan pénz vagy munkavállalások mellett. És ezekben a döntésekben, amikor egy nagyon élre állított helyzet volt, akkor mindig oda kellett kihegyezni a kérdést, hogy a hitem szerint hogy döntenék. Hiszen ha tudom, hogy van Isten, akkor tudom, hogy mit kell tennem. És ezekben a nagyon élre állított helyzetekben mindig újra és újra megtapasztaltam Istennek a vezetését, hogyha mellette döntünk, akkor nem a körülményeket kell elrendeznünk, hanem azt nyugodtan rábízhatjuk. Ugyanígy az élethelyzetünkben is többször volt olyan kritikus helyzet, amikor vagy a házasságunkban, közösségeinkben, vagy az építkezés során, amit a közösségi társainkkal együtt hajtottunk végre éveken keresztül, nagyon komoly nehézségekkel találtuk magunkat szembe, akkor mindig felmerült a kérdés, hogy hogyan tovább. Volt egy racionális döntés, és volt egy hitbeli döntés. Ezeket nem mindig volt könnyű meghozni, de a hitünk szerinti döntések, azok mindig meghozták a racionális világban is azokat az eredményeket, amiket kizsarolni vagy kicsikarni nem tudtunk volna, és mégis valahogy a helyükre kerültek a dolgok. Életem során kétszer kellett a munkámat, illetve a feladataimat tekintve komoly döntéseket hoznom, mikor az a tevékenység, amit addig folytattam, az a gazdasági környezet változása miatt kicsit ellehetetlenült. Így aztán adódott egy másik lehetőség, aminél nagyon sok új feladatot és nagyon sok új tevékenységet kellett volna elsajátítanom, ezért sokat gondolkodtam, hogy vállalhatom-e. De aztán úgy döntöttem, hogy még bőven van időm, hogy új dolgokat tanuljak meg, és így a váltás mellett döntöttem, ami utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, és 16 évre meghatározta a családunk és az én életemet is. De ahogy a gyerekeink nőttek, úgy egyre többször merült föl bennem a kérdés, hogy milyen világot hagyunk magunk után, és miután az ember a saját életét, pályáját már úgy nagyjából utazó sebességbe állította, egyre nagyobb figyelemmel fordultunk az utánunk jövő generáció felé, és nagyon sok dolgot aggódva néztünk, látva azt, hogy talán nem minden esetben kapják meg azt a támogatást a fiatalok, azt a szellemi, lelki muníciót, ami szükséges az élethez, hogy bátorsággal és hittel nézzenek előre. Így egyre több olyan feladatot, szolgálatot vállaltam, illetve vállaltunk Judittal közösen, ami az utánunk jövő generációk felé fordulásban nyilvánult meg. Különböző lelki gyakorlatok, órák tartása, párkapcsolatról, életdöntésekről. És ezeknek a feladatoknak úgy tudtunk csak eleget tenni, hogyha elkeretőztünk munkaidőben, vagy szabadságot vettünk ki. Így kerültünk 4 évvel ezelőtt is kapcsolatba a Pécsi Egyházmegye egyetemi lelkészével, Nagy Norbi atyával, aki megkért minket, hogy az egyetemistákkal párkapcsolatról tartanánk egy párkapcsolati műhelyt. Nagyon izgatott a feladat, és mivel a gyerekeink is ebben az időben ilyen korúak voltak, fontosnak éreztük, hogy ezeket valamilyen módon mások számára is hozzáférhetővé tegyük, és mivel már 26-7 évnyi házasság után az embernek már vannak tapasztalatai, úgy gondoltam, hogy most már beszélhetünk a tapasztalatainkról is, nem csak arról, amit megtanultunk, vagy amit szeretnénk. Így kezdtünk el egy párkapcsolati műhelyt, ami nagy örömünkre komoly érdeklődésre tartott számot, és az eredetileg 10-15 főre satszolt közönség helyett hónapról hónapra 40-50 fiatal jött el ezekre a találkozókra. És ez a találkozó az év végén egy Máriagyügyi lelki gyakorlatban csúcsosodott ki, ahol az egyik meghívott előadó történetesen én voltam. Itt találkoztunk dr. Udvardi György püspök atyával, aki az előadás után egy beszélgetésre hívott, és ő pedig meghívott a püspöki hivatalba egy komolyabb beszélgetésre. És itt tulajdonképpen történt a fordulópont. Elmondtam neki a eddigi tevékenységünket az általános iskolákba, középiskolákba, illetve az egyetemisták körében végzett munkánkat, kis missziónkat, és Püspök atya azt kérte, szeretné, hogyha ezt az egyházmegyei iskolákban szélesebb körben is tudnánk végezni. Komoly dilemma elé állított, hiszen további szabadságokat erre nem lehetett fordítani, így döntenem kellett, hogy a addig fölépített egzisztenciát, kapcsolatrendszert otthagyva vállalkoznék-e egy teljesen új feladatra, én már teljesen a következő generációk szolgálatára. És hát hosszas tanakodás után végül is úgy döntöttem, hogy Judit támogatásával és a család beleegyezésével vállaljuk ezt az újabb váltást, és elkezdjük az általános középiskolákban azt a családéletnevelés és életstratégia programot, amire úgy gondolom, hogy egyre nagyobb szükség van, hiszen egyre több gyereket látunk az iskolákban, hogy a szülők elfoglaltsága fizikai, lelki távolléte miatt nem kapnak olyan stabil alapot, ahonnan biztosan el tudnának rugaszkodni. Rosszabb esetben a szülők életének a romjain keresztül kell valahogy utat törniük, hogy megtalálják a saját hivatásukat, a saját hangjukat és az elköteleződésüket. Ebben szeretnénk támogatást nyújtani, és a eddig megszerzett tudásunkkal, tapasztalatunkkal egy megszólítható házas párt, vagy egy megszólítható felnőttet megjeleníteni mellettük, akihez fordulhatnak, és aki esetleg támpontokat tud adni, hogy merre keressenek, és hogyan építsék fel az életüket ahhoz, hogy ne csak sikeresek, hanem boldogok is lehessenek.
Melyik az a bibliai idézet, ami a legközelebb áll a szívéhez, és mit jelent életében, munkájában ez az ige?
Az általam választott ige Máté evangéliumában két helyen is előfordul, ez pedig így hangzik, aki mindvégig kitart, az üdvözül. És itt a hangsúlyt több helyre is helyezhetjük, mondhatjuk azt is, hogy aki kitart, az üdvözül. De azt is mondhatjuk, hogy az üdvözül, aki mindvégig kitart. És ez különösen erős, ismerve a nagyszüleim küzdelmes életét a 20. században, ahol háborúk, forradalmak, rendszerváltások, gazdasági válságok, politikai üldöztetés egymást követő sorozatából állt az életük. És egyik részről 3, másik részről 9 gyereket neveltek föl, és mégis megőrizték a hitüket. És amikor elkeseredem, vagy az élet nehézségeibe egy kicsit belefáradok, akkor mindig az ő példájuk jut eszembe, hogy Jézus, amikor ezt a két ige helyet elmondja, akkor mindkét esetben nem arról beszél, hogy békeidőben kell a hitünket megélni, és a békeidőben kell kitartanunk. Hanem a 10. versben arról beszél a Szentíró Máté, amikor a 12 tanítványt kiküldi gyógyítani, halottakat feltámasztani, leprásokat megtisztítani, és azt mondja, hogy semmit ne vigyetek magatokkal, ugyanakkor úgy küldelek el benneteket, mint juhokat a farkasok közé. Ne örömmenetre és szeretetteljes fogadtatásra számítsatok, de tudjátok, hogy mi a ti küldetésetek. És lesznek kellemetlen helyzetek, lesznek szorongattatások, amikor meg kell maradnotok, amikor azt látjátok, hogy testvér ellen testvér támad, amikor gyermekek támadnak a szüleik ellen, és amikor mindenki gyűlöl benneteket a nevemért. És akkor azt mondja, hogy ne féljetek akkor se, ha egyedül maradtok. Sokszor tapasztaltam meg életemben, hogy a hitemmel és a hitvallással nem olyan környezetbe kerültem, ami olyan nagyon befogadó vagy nagyon elnéző lett volna. Többek közt ez a katonaságnál is előfordult még a 80-es évek közepén, amikor a sorkatonai szolgálatomat egy belügyminisztérium alakulatnál töltöttem, és külön felhívták a figyelmemet, hogy az az ezüstkereszt, amit a nyakamban hordok, az nem lesz jó. És történt egyszer, hogy egy olyan munkatárs, akiről köztudott volt, hogy szívesen tesz felső vezetés felé bejelentéseket, aminek általában komoly következményei vannak, és az ember kikerülhet egy jobb szolgálatból, egy nagyon kemény és nagyon nehéz szolgálatba is, akkor felhívták a figyelmet, hogy ővele különösen vigyáznom kell. És történt egyszer, hogy ez a munkatárs rákérdezett, hogy tulajdonképpen mit keres a kereszt a nyakamban, és mondtam, hogy ez a hitemet jelenti. Megkérdezte, hogy mit jelent számomra, mondtam, hogy mindennél többet jelent. És akik benn voltak az irodában, azok utána kifejezték sajnálatukat, hogy valószínűleg ez volt az utolsó napom, ebben a szolgálatban, hiszen számíthatok arra, hogy valami büntetést fogok ezért kapni. És én a következő hetekben vártam, hogy mi fog történni. És meglepő módon semmilyen következménye nem volt. És nagyon sokszor volt az életemben ilyen helyzet, amikor felhívták óvatosak a figyelmemet, hogy talán nem kéne ennyire sarkosan megvonani hitemet, talán nem kéne ezzel előhozakodni, mert nem alkalmas az idő, lehet ezt máshogy is diplomatikusabban. De ez az ige mindig arra sarkal engem, hogy bár a kereszténység közösségi műfaj, és Krisztusban egyek vagyunk, vannak helyzetek, amikor egyesével kell tanúságot tennünk, és nem menekülhetünk ezekből a helyzetekből sem. A 24. fejezetben Jézus szintén egy nehéz helyzetről beszél a tanítványoknak, amikor kérdezik, hogy mikor lesz, amikor újra eljössz? Mik lesznek a megelőző jelek? És Jézus itt se arról beszél, hogy minden szép lesz és jó lesz, hanem nehézségekről beszél, háborúk híreiről, nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, dögvész, földrengés, éhínség lesz, szorongatás, gyilkosságok. Jézus nevéért, hittől való elfordulás, gyűlölködés, árulás, hamis tanítók, hamis proféták. És ha az ember ezt olvassa, akkor beleborzad, hogy mi vár ránk, és mi lesz még. És megint a nagyszüleim példája előttem, hogy a 20. század tele volt ezzel. Nagyon sokan elvesztek a hitük miatt, nagyon sokan hoztak egzisztenciális anyagi áldozatot emiatt, és mégis kitartottak. És Jézus is azt mondja, hogy ha mindezeket látjátok és halljátok, ne keseredjetek el, ne csüggedjetek, és ne szegezzétek a földre a tekinteteteket, hanem emeljétek fel, mert elközelget a ti üdvösségtek. És azt gondolom, hogy ez a két igehely a nehézségekről szól, a nehézségek közepette való kitartásról, a személyesen megvívandó harcokról, hiszen a körülmények talán nem kedveznek, és a nehézségek lehetnek nagyok, de amit Krisztus ígér, az se kevés. És talán erőt ad sokak számára, ahogy nekem is, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Sőt, az üdvösség nem egy mesebeszéd, és nem egy gyógytapasz, hanem az az élet, amelyik folytatódik könny, fájdalom, szenvedés és kínlódás nélkül Isten jelenlétében. És aki beletekintett már egyszer az örökké valóságnak ebben a mélységébe, és a szeretetnek a mindenható és mindent átfogó dimenziójába, az tudja, hogy ez milyen erő. És mindennél jobban vágyik rá. Úgyhogy ez az ige számomra a nehézségekben mindig egy megerősítés, hogy lehet tovább menni. Nem az a kérdés, hogy mi történik, hanem hogy hova tartunk.
Kedves hallgatók, Nagy Péter tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Hírpercek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi. Veres András püspök a családok éve alkalmából felajánlotta, hogy szívesen elmegy megkeresztelni az egyházmegye minden olyan babáját, aki 3 gyerekes vagy annál is nagyobb családba érkezik.